Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Keddi adásunk témái: Ferenc pápa magánlátogatása Naruhito japán császárnál. A helyes döntés tudományát sajátítsátok el. A pápa a Tókiói Szófia Egyetem közösségéhez. Interjú Vörös Győző régész professzorral a Római Magyar Akadémián tartott előadásáról. Ferenc pápa magánlátogatáson találkozott Naruhito japán császárral. Ferenc pápa hétfőn a japán miniszterelnöknél tett látogatása során háláját fejezte ki, amelyet hétfőn délelőtt alkalma nyílt találkozni Naruhito császárral. Isten áldását kérte, és minden jót kívánt a császári családnak, és elsősorban a japán népnek a most megkezdődött új korszak kezdetén. Az ANSA olasz nemzeti hírügynökség tudósítása szerint, hivatkozva jelenlévő személyek tájékoztatására, Ferenc pápa elmesélte Naruhito japán császárnak, hogy 9 éves korában, amikor meghallotta Nagasaki és Hiroshima elleni atombomba támadás hírét, sírva fakadt. Ferenc pápa a Tókiói Szófia Egyetemen. A helyes döntés tudományát sajátítsátok el. Ferenc pápa november 26-án kedden távol-keleti útjának utolsó napján töltötte Japánban. Reggel 7-kor búcsút vett szállás helyétől, az apostoli nunciatúrától, majd a közeli Szófia Bölcsesség nevű egyetem az egyik ottani kápolnában magán szentmisét mutatott be a Japánban szolgáló jezsuita közösség tagjaival együtt. A szentmise után meglátogatta az egyetem idős és beteg papjait, majd a nagy auditoriumban találkozott a tanárok és diákok közösségével. A Szófia Bölcsesség nevű egyetem 1913-ban született Szent X. Pius pápa kérésére, aki már 5 évvel korábban odarendelt 3 jezsuitát, kifejezetten az egyetem alapítására. Ebben döntő szerepet játszott a német Pater Hermann Hoffmann, és így indult el a katolikus univerzitász a német irodalom, a filozófia és a közgazdaságtan 3 tanszékével. Jelenleg az ország egyik legrangosabb egyetemén, 9 fakultás 29 tagozatán, mintegy 13 ezer hallgatót oktat, 1400 tanár. 1957 óta már nők is tanulhatnak az egyetemen, a férfiak és nők aránya jelenleg éppen egyenlő. A Japán Szófia Egyetem a világ 59 országának 300 egyetemével tart fenn tudományos, kulturális és diák csere kapcsolatokat. Itt emlékeztetünk rá, hogy Nemeshegyi Péter atya saját kérésére 1957-től kezdve 36 éven át egészen 1993-ig a Szófia Egyetem hittudományi karán tanított, és közben többször is megválasztották a fakultás dékánjának. A baszk Pedro Arrupe és a spanyol Nicolás Adolfo jezsuiták is ugyanitt oktattak, és a későbbiekben mindkettőt a Jézus Társaság generálisává, legfőbb elöljárójává választották. Ferenc pápa az egyetemi hallgatóság az intézet beszédében búcsút vett az országtól, amely egykor mély benyomást tett Xaveri Szent Ferencre,
que dejó una gran huella en la vida de San Francisco Javier,
és ahol oly sok mártír tett tanúságot keresztény hitéről. A kisebbségben lévő kereszténység jelenléte érezhető az országban, mert a pápa maga is megtapasztalta a katolikus egyház iránti általános bizalmat. Ferenc pápa látogatás során észlelte, hogy az ország a rájellemző hatékonyság és rend ellenére többre vágyik, mégpedig egy emberibb, együttérzőbb és irgalmasabb társadalom építésére. A tanulás és a szemlélődés együttese ősi és gazdag öröksége az országnak, mert Japán, Ázsia gondolatát és vallásait saját azonosságok kultúrájává tudta formálni, amikor magába fogadta és továbbadta az ismereteket. Tegye ezt továbbra is az egyetem saját függetlensége és szabadsága jegyében a jövendő nemzedékek vezetőinek a képzésével. A versenyszellemű és technikaorientált japán társadalomban azonban nem csak az intellektuális képzésre kell gondot fordítani, mert az egyetem feladata egy jobb társadalom és egy reménytelibb jövő építése is. A természet iránti példamutató szeretetükhöz kapcsolódjon okos előrelátás és a közös otthon védelmezésének az elővételezése. A technokrata szemlélet szűkítő látásmódját szélesítsék ki a hiteles emberiesség távlatára, ajánlotta a pápa. A Szófia Egyetem identitását mindig a humanisztikus, keresztény és nemzetközi jellege adta, amit az is nagyban segített, hogy tanárai mindig a világ számos országából érkeztek. Az egyetem a Szent Ignáci hagyományra épül, amely ösztönzőleg hat a megfontolásokra és a megkülönböztetésre. Egyetlen diás se szerezzen egy diplomát, hogy meg ne tanulna jól dönteni. Ferenc pápa a jezsuita rend egyetemeknek szánt apostoli célkötőzései közt a fiatalok lelki kísérését emelte ki, melyben a diákok nem csak befogadóak, hanem a nevelési folyamat részvevői is, amennyiben átadják saját eszméiket és reményeiket másoknak. Járjatok együtt a szegényekkel és a peremre szorítottakkal, ajánlotta a pápa a hallgatóknak. Legyenek a szociális és kulturális missziónak a szigetvilága, hiszen a minőségi egyetemi tanulás nem kevesek kívánsága, hanem az igazságosság és a közjó szolgálatában áll. Beszéde végén búcsúzott már a pápa, miközben arra készülök, hogy elhagyjam Japánt, köszönetet mondok nektek és az egész japán népnek,
a todo el pueblo japonés.
A szívélyes fogadtatásért, amit az egész látogatás során nekem adtatok. Biztosítalak benneteket, hogy a szívemben hordozzak majd benneteket, és vele együtt az imádságomban is. Most hallgassák meg interjúnkat Vörös Dőző régész professzorral, a Római Magyar Akadémián tartott előadásáról. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Vörös Győző ókorkutatót, aki múlt héten pénteken a Római Magyar Akadémián előadást tartott, én sem tudtam a hallgatók között, akkor ő szólt hozzám, hogy hozzánk, most én kérdezek tőled. Megfogtál bennünket, és egy órán keresztül szinte mozdulatlanul ültünk, és figyeltünk arra, amit mondtál. Mindig ilyen érdekes beszélni arról a különlegességről, ami a te sajátos varázsos világod?
A szentföldi magyar ásatások a Holtenger keleti partján, az tényleg egy varázsatos millió, 11. éve ott dolgozhatunk. Azonban, hogy a kérdésedre válaszoljak, egy nagyon különleges társaság jött össze, ugyanis valószínűleg több volt a jelenlévő pap, mint a civil. Ott volt a pápai archeológia szakra, komisszáriátus titkára, a szentföldi kusztoszatya, és a jeruzsálemi főnököm, Rosario Pieri dékán úr is. És miután egy evangéliumi helyszínnek a feltárását folytatjuk, ezért nem csak a régészeti és műemléki vonatkozásáról, hanem arról a különleges egyedi sajátosságáról is szó volt, hogy a Makérus Szenthegyéről egy egyedi nézőpontból láthatjuk nem csak a Szentföldet, hanem az evangéliumi szentiratokat is, a bebörtönzött keresztelő Szent János, vagy az őt bebörtönző Antipász és családtagjai, Heródiás és Szalome szemszögéből láthatjuk. Tehát egy különleges, az ötödik evangéliumhoz hasonlítható élményben volt részünk valamennyiünknek.
Ha abból a Makérusvárból az ember körülnéz, akkor bizonyára lelki élménye támad. Te annyi sokszor körülnéztél, éveken keresztül, napfélkeltekor, napnyugtakor. Mit jelent tudni itt áttekinteni Holtegeren túl? Jézus szent városára, Jeruzsálemre.
Olyan tényleg, mint egy sasfészek. Tehát amikor legelőször ott jártam, olyan érzésem volt, mintha egy repülőről néznék le. És ez a sasfészek, amit eredetileg Nagy Heródes király, a betlehemi gyermekgyilkos épített, és megörökli a fia Antipász, ugye ez az egyetlen heródesi palota, amelyet a tetrarchátusa területén megörökölt. Valóban olyan optikai kapcsolatban van Jeruzsálem szent városával, hogy ahogy a Kidron-patak völgye kifolyik az olajfák hegyénél, a Siloámnál pont úgy nyílik meg a hegy, hogy a Makérusztól közvetlenül rálátni az óvárosra, és amikor reggelente a munkát kezdjük, nagyon ritka az a reggel, hogy ne ragyogna, mint egy sárga csillag a tőlünk nyugatra eső horizontnál a szikladóm aranykupolája. Ugye amiatt, hogy egy félgömbkupola bármelyik szögből is süti meg a nap, az úgy csillog, mint hogyha egy aranygömb lenne ott, mint egy ragyogó sárga csillag. Ez mindig arra a helyre emlékeztet bennünket, hogy bizony az ókorban is láthatták, ahogy a templom oltáráról felszáll a füst. Biztos, hogy ilyen optikai élmény volt számukra is.
Egy ókorkutató, ha keresztény, akkor óhatatlanul találkozik a kereszténység alapjaival, hát Jézus korával. És ez a személyes találkozás az azért a hívő embert megérinti. Téged ez hogyan érintett meg gyerekkorodban Pécset?
Az ókor iránti érdeklődésem az nagyon korán megfogalmazódott, és a gyerekkoromnak a lelki vezető fiatal káplánya, Bíró László vitt le először az ókorba. Ő fogalmazta meg így, amikor levitte a katakombáknak a lépcsőjén, azt mondta, most itt vagyunk Jézus országában, az ókorban. Kérdeztem tőle, hogy ez hogy érti. Azt mondja, akkoriban a Római Birodalomban ez egy ország volt Jézuséval. Itt vagyunk lent a Római Birodalomban. Akkor kialakult bennem egy olyan érzés, hogy az ókorhoz kötődni egyfajta Jézushoz kötődést is jelent, hiszen a vallásunk mégiscsak egy ókori keleti misztérium vallás, és kialakult bennem egy nagyon erős vágyódás egy több ezer évvel ezelőtti Pécstől több ezer kilométerre lévő ókori keleti világhoz, és hát én 15 éven át dolgoztam ásatás vezetőként, először 10 évig Egyiptomban, és utána 5 évig Cipruson, amikor 11 évvel ezelőtt a Jóisten megnyitotta előttem ezt a fantasztikus lehetőséget, hogy egy olyan szentföldi magyar ásatást indíthassak el, amire soha korábban példa nem lehetett, és egy nem akármilyen régészeti lelőhelyen, hanem egy olyan történelmi helyszínen, amely az evangéliumok egyik helyszíne volt, ókori történészek tanúsága szerint, ugye már az első században Józsefus leírta, később Eusébius is a saját egyház történetében megerősítette, hogy keresztelő Szent Jánost Antipász a Makírus várába börtönöztette be, és ott is ölette meg. Tehát komplementer módon ezt az információt, hogyha az evangéliumok leírásaival egybevetjük, akkor kimondhatjuk, igen, ez János Golgotája.
Mennyivel másabb a Jézus eseményére tekinteni ott azon a földön?
Nagyon nehéz kérdés. Egyszerűen elintézhetném annyival is, hogy a lokális géniusz magával ragadja az embert. De még ennél is többről van szó, mert a Szentföldön és annak spirituális központjában, Jeruzsálemben mindenki átéli, hogy ez a mennyország kapuja. Számomra keresztényként különösen is élmény, amikor még a muszlimok is magyarázzák, hogy nem csak a ti Krisztusutok Jeruzsálemből hagyta el a földet és jutott a mennyországba, hanem még Mohamed prófétának is el kellett jönnie Mekkából ahhoz, hogy Gábriel arkangyal segítségével azon a misztikus utazása során eljuthasson a hetedik mennyországba. Amikor az ember ott van a Szentföldön, akkor azonnal átéli, hogy ott nyitva van az ég. Az egész kereszténységnek Róma, ahol ez a beszélgetés most készül, az adminisztrációs központja. Azonban a császároknak meg a pápáknak az emlékei nem versenyezhetnek az evangéliumokéval, hiszen a kereszténység spirituális központja a Szentföld. Jézus országa. Ott lehetünk az evangéliumok világában úgy, hogy nincs történelem földrajzi kontextus nélkül. Nincs történelem történelmi műemlékek nélkül. Tehát ezek kontextusában a szentiratoknak, az evangéliumoknak a megismerése a kézzelfogható történelmi valósággá válik. Könnyű úgy kereszténynek lenni, hogy a Szentföld élő ikonjában élhet az ember, hogy ezeken a szent tájakon, akár Jeruzsálem és Betlehem vagy Jerikó között gyalogolhatunk, vagy egyszerűen csak gyönyörködhetünk benne.
Nem gondoltál arra, hogy a kövek üzenete, mert ugye Jézus beszélteti a köveket, vagy lehetőséget ad nekik, hogy a kövek is beszéljenek, A kövek vizsgálatán túl te magad is megszólalj az ő országa építése ügyében? Egyszerűbben a kérdés, hogy valahogyan az Úristen téged nem akart maga mellé állítani, mint az ő tanúságtevője, papja?
Hát én őszintén bízom abban, hogy a munkám révén megforgatom azokat a talentumokat, amiket a gondviseléstől kaptam. Volt fiatal koromban egy olyan életszakaszom, amikor is, hogyha már veled, mint egy jezsuita főtisztelendő atyával beszélhetek, akkor nyugodtan mondhatom neked, hogy Nemes Szegi Ervin atyát, a jezsuita provinciálist 1991-ben magam is felkerestem, és megosztottam vele azt a vágyamat, hogy az ókori kelettel úgy foglalkozhassak, hogy általa a Biblia világát megismerhessem. Tudtam, hogy a jezsuiták világa nagyon közel áll ehhez. De akkor egyetemista voltam már, egyiptológia görög szakos az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és a Nemes Szegi provinciális atya néhány évvel ezelőtt temettük, azt mondta, fejezem be először az egyetemi tanulmányaimat, és bízzam magamat a gondviselésre. Így, hogy 26. éve a Közel-Keleten élhetek és dolgozhatok, atya lettem. A szó másik értelmében van két kisgyermekem, és a drága jó feleségemmel együtt nevelhetjük őket. A Szentföldön a kisebbik gyermekem ott is született. Azt mondhatom, hogy minden nap a gondviselés ajándéka, hogy ott lehetünk. És nagyon bízom abban, hogy amit Gianfranco Ravasi bíboros atya mondott pár nappal ezelőtt egy személyes találkozónk alkalmával, hogy a Makérusznak rendkívüli hivatása van a napjaink és a következő generációk számára, ugyanis egy olyan hiteles evangéliumi helyszín, ahol nem csak kézzelfoghatóak az egykori építészeti terek, annak a belső világa, hanem olyan kereső zarándokok számára, akik egyfajta Tamás keresztényként tapinthatóvá, meglátogathatóvá, elérhetővé akarják tenni önmaguk számára az evangéliumok varázslatos világát, azoknak mekkája lehet a Makérusz, hiszen nincs még egy olyan evangéliumi helyszín, amely időkapszulaként, egy lezárt régészeti lelőhelyként úgy maradt ránk, hogy a Makérusz régészeti feltárásai során egyértelművé vált, semmi sincs korábbi, mint Krisztus előtt 90, és semmi sincs későbbi, mint Krisztus után 71. Na most ebben az időkapszulában egy varázslatos heródesi palota maradt ránk. Azonban, ahogy a szeretett mesterem Makovecz Imre gyönyörűen fogalmazta meg a feltárások kezdetén, hiszen ő volt az, aki a Magyar Művészeti Akadémián megbízott a kutatások vezetésével, hogy átvéreznek a falak, mondta a tanár úr, ez az öt evangéliumi szereplő, Nagy Heródes király, Antipász, Heródiás, Szalóme és keresztelő Szent János vére átvérzik a falakon. Ott van, egy archeológia szakráról van szó, egy olyan szent régészeti emlékről, amelynek a jelentősége nem csak a kereszténység, hanem az egész emberiség számára rendkívül fontos.
Nem is tudok mit hozzátenni, csak megköszönöm ezt a szívet megérintő tanúságtételt. Köszönöm, Győző.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Vörös Győző régész professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.